9 óra 47 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, és itt van velünk a telefonvonalban Nagy András, az Erste részvényelemzője. Szervusz, üdvözöllek!
Üdvözöllek, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is!
A következő percekben beszélni fogunk arról, hogy az Európai Központi Bank holnap kamatdöntő ülést tart. Előtte viszont szerintem, hogyha már bankok, akkor kicsit tekintsünk végig az ágazat helyzetén. Ugye többször beszélgettünk, akár veled is az elmúlt időszakban arról, hogy a pénzügyi szektor úgy tűnik jó paszban van Európában. Mit lehet elmondani a hitelezési tendenciákkal kapcsolatban? Azért az euróövezeti gazdaságokban idén, hát finoman fogalmazva sem várható egy markáns növekedés, de a tavalyi évnél azért jobb számok jöhetnek. Összességében a lakossági hitelezés kezd talpra állni, kezd beindulni, vagy még ennek azért olyan komoly jelei nincsenek, és inkább mondjuk a magas kamat környezet támogatja a bankok teljesítményét.
A hitelezéssel kapcsolatban pont tegnap tette közzé az Európai Központi Bank az első negyedéves hitelezési felmérését. Ennek során eurozónás bankoknak a hitelezési képviselőit kérdezték meg, külön bontva a vállalati üzletágat a lakossági üzletágtól, és külön mérték a hitelkeresletet, a hitelkamatoknak az alakulását, illetve összességében a úgynevezett hitelezési standardeknek az alakulását. Az első negyed évről azt lehet elmondani, hogy a hitelkereslet az továbbra is elég nyomott és visszafogott maradt, mind a vállalati, mind a lakossági oldalt nézve. Ennek az okai azonban különbözőek. Hogyha a vállalatokat nézzük, akkor az egyik jelentős tényező, ami miatt visszaesett a hitelkereslet, az az alacsony beruházási aktivitás, és ez főként a hosszú futamidejű hiteleknél okozott egy visszaesést. Ugye ez összefügg a gazdaságnak a gyenge teljesítményével, amit te is említettél, ugye, hogyha gyengén teljesít a gazdaság, akkor a vállalatok kevésbé érzik a motivációt arra, hogy beruházzanak, kevésbé van erre szükségük, és ez nyilvánvalóan visszaveti a hitelkeresletet is. A jelzálog hiteleknél ott is egy nagyon hasonló folyamat van, ott inkább azt lehet mondani, hogy a fogyasztói bizalom az, ami hiányzik ahhoz, hogy hosszú jelzálog hiteleket felvegyenek a fogyasztók. Ami közös, hogy azért a magas kamatokat, vagy Magyarországról nézve relatíve magas kamatokat, azokat mind a vállalatok, mind pedig a lakosságnál egy ilyen negatív tényezőnek lehet kezelni. Tehát azért a magas kamatok azért még visszatartják a fogyasztókat attól, hogy jelentős hiteleket vegyenek fel. A hitelezési szegmensen belül egy szegmens van, ahol viszont stabil fogyasztói keresletet lehetett tapasztalni. Ez a lakosság részéről a fogyasztási hitelek. Ugye ezek eleve rövid hitelek, tehát ilyen szempontból talán kevésbé kamatérzékenyek. Ez az egy szegmens volt az, ahol egy stagnálás volt tapasztalható.
És a szakemberek... folytasd a gondolatot, beléd folytattam a szót, de egyébként a szakemberek mit várnak, hogy mikor élénkülhet meg a piac, vagy mitől élénkülhet meg a piac?
A következő negyed évre még azért arra számítanak, hogy továbbra sem lesz erős felfutás. Továbbra is arra számítanak, hogy a hitelezési standardek is még egy picit tovább fognak szigorodni. Ahol viszont már egy pici változás látszik, az egyrészt Franciaország volt, hogyha az országokat nézzük, ott elkezdett élénkülni a verseny, és ez az élénkülő verseny, ez főként a lakossági jelzálog hitelezésnél hozott kedvezőbb hitelkondíciókat, illetve összességében a hitelezési feltételeknek a javulását. Hogyha áttérünk a hitelkamatokra, akkor pedig ott is egy ilyen vegyes mozgás volt már tapasztalható. Az átlagos hiteleknél kismértékben, de csökkentek már a hitelkamatok. A kockázatosabb hiteleknél ott viszont még tovább emelkedtek a kamatmarzsok és ezen keresztül a kamatok is. Tehát az összességében a hitelkamatoknál azért nagy változások nem történtek egyelőre még, de egy picit, hogyha belemegyünk az egyes szegmensekbe, egyes országokba, azért néhol már láthatóak a javulásnak a jelei. És hogy mi hozhat ebben egy tartósabb fordulatot, az az Európai Központi Banknak a kamat csökkentési ciklusa lehet majd. Ugye pont holnap fog majd kamatdöntő ülést tartani az Európai Központi Bank, itt azért az a várakozás, hogy egyelőre még szinten fogják tartani a kamatot, viszont a kommunikáció az rendkívül meghatározó lesz majd. Ugye a következő kamatdöntés majd a holnapit követően az júniusban lesz. Erre a piac már nagyon magabiztosan, gyakorlatilag 100%-os valószínűséggel árazza, hogy júniusban az LKB elkezdi a kamat csökkentési ciklust, és így a kommunikáció sokkal inkább ezen túl mutató részeit fogja majd a piac figyelni, sokkal inkább az, hogy a második fél évben hogyan nézhet ki a kamatpálya. Az aktuális várakozások, illetve árazások is azt mutatják, hogy egy csökkentés, egy tartás, és újabb csökkentés lehet majd az LKB-nak a úgymond a mintája itt a kamatcsökkentési ciklusok tekintetében, nem csak az év második felében, de akár a teljes 2025-ös évben is, és nyilván az ezzel kapcsolatos fejleményeket lesz majd érdemes a holnapi sajtótájékoztatón keresni, és a kamatoknak ez a fajta csökkenése az ugye azt eredményezheti, hogy a finanszírozási költségek azok olcsóbbá válnak, ez okozhat egy alacsonyabb hitelkamatot, de az alacsonyabb hitelkamatok azok pedig növelhetik a hitelek iránti keresletet, főként, hogyha az év második felében azért a növekedés is be fog majd egy kicsit indulni az eurozóna tekintetében. Ugye a növekedés az mind a beruházóknak a bizalmát, mind pedig a fogyasztói bizalmat erősíthetné. Ugye ezek szintén pozitívan befolyásolhatnák a hitelkeresletet.
Ezzel az eurozóna meglehetősen széttagolt abból a szempontból, hogy egészen más gazdasági erővel rendelkezik, akár mondjuk egy dél-olasz vállalkozás, mint egy észak-német vállalkozás. Ezt tekintve azért gondolom van abban különbség, hogy mondjuk tényleg egy hamburgi székhelyű társaság azért könnyebben kigazdálkodja ezeket a magasabb finanszírozási költségeket, mint akár egy nápolyi.
Az az érdekes, hogy egyébként nem voltak ilyen nagyon nagy regionális eltérések. Ugye LKB négy nagy részre bontja egyébként ezt a felmérést. Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, ez az eurozónának a négy legmeghatározóbb gazdasága. Picit Németországban egy picit szigorúbbak voltak egyébként a feltételek, és ahogy említettem, Franciaországban pedig inkább egyedi tényezők miatt, ugye a verseny élénkülésére miatt javultak a hitelhez jutási feltételek, de ezen kívül eléggé hasonló módon viselkedtek, tehát mondjuk egy Olaszország, Spanyolország, és még ide vehetjük Németországot is, nem volt nagyon markáns eltérés egyébként a hitelkeresletet meghatározó tényezőkben.
Visszatérve oda, hogy mondtad, hogy azért júniusban már egyöntetűen árazza a piac a kamatcsökkentést az LKB oldaláról, azért ebben még nem tudom mennyire van bizonytalanság, vagy mennyire figyeli az LKB azért a Fedet, mert hogy az amerikai jegybanktól talán egyre kevésbé várják azt, hogy júniusban megindulhat a kamatcsökkentési ciklus, ez azért lehet befolyásolhatja az LKB politikáját, vagy szerinted mentes lesz a Fed testtartásától az LKB ebben a kérdésben?
Ez az elmúlt hónapoknak a nagy sztoria, igen, amire te is itt felhívtad a figyelmet, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy külön fog válni az LKB, illetve a Fed. Ugye hagyományosan azt szoktuk meg, hogy a Fed, tehát az amerikai jegybank az, aki elsőként reagál a makrokörnyezetnek a megváltozására, legyen az éppen egy szigorítási ciklusnak a megkezdése, vagy jelen esetben egy lazítási ciklusnak a megkezdése. Most viszont, és talán a történelem során először azt várjuk, hogy az LKB lesz az, ami hamarabb fog lépni. Ugye LKB esetében, hát attól függ, melyik nap nézzük, de ilyen 90-100% közötti valószínűséget áraz a piac a júniusi kamatcsökkentésre. Ezzel szemben a Fed esetében mindössze 60%-kal árazza jelenleg a piac azt, hogy már júniusban lépni fog az amerikai jegybank, hogy sokkal inkább a július végi kamatdöntést árazzák, és az idei évre összességében is kevesebb lépésre számítanak a Fedtől. Az Európai Központi Bank esetében 3-4 kamatcsökkentést várnak az idei évre, ezzel szemben a Fednél ott csak 2-3, tehát ugye valószínűleg egy kamatcsökkentéssel kevesebbet fog a Fed lépni. Emögött ugye a picit eltérő gazdasági környezet húzódik meg, Európában jobban visszaesett a növekedés, a visszaeső növekedés az pedig lenyomta az inflációt is. Kisebb az úgynevezett másodkoros inflációs hatásnak a kockázata, mint az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban erőteljesen maradt a növekedés, azért ott még mindig ilyen 2% fölötti növekedésre lehet számítani, vagy 2% körüli növekedésre lehet számítani az idei évben. Emiatt nagyon feszes maradt a munkaerőpiac, emiatt van egy jelentős bérdinamika, ez meg azzal fenyeget, hogy akár egy bérinfláción keresztül egy másodkoros inflációs hatás kialakulhat Amerikában. Tehát, hogy Amerikában egyszerűen olyan a környezet, hogy úgy tűnik, hogy tovább kell szigorúnak maradni a Fednek, és az LKB pedig korábban tud emiatt lépni. Ugye ezek a hatások egyébként elsősorban a devizapiacon csapódhatnak majd le, ugye főként az euró-dollár keresztárfolyamon keresztül. Elmúlt napokban, elmúlt hetekben például egyre több cikk azt a témát kezdte el feszegetni, hogy akár az is elképzelhető, bár azért valószínűleg ez egy kicsi valószínűségi esemény, hogy úgymond paritásra leesik az euró-dollár árfolyam, tehát hogy ismételten egy az egybe váltják majd az eurót a dollárral szemben, amire egyébként 2022-ben itt a negyedik negyed év környékén egy rövid átmeneti ideig azért volt már példa, de mindenképpen azért ez egy nagy meglepetésnek számítana, hogyha ez tényleg megvalósulna.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt percekben Nagy Andrást hallották, az Erste részvényelemzőjét. További szép napot kívánok neked!
További szép napot kívánok!
Hamarosan friss hírekkel jövünk 10 órakor itt a Reggeli Monitorban. Maradjanak velünk!